Elérkeztünk a tizedik alkalomhoz. A tizedik előadásomat egy kvíz kérdéssel szeretném kezdeni. Ma délután beírtam az internetes keresőbe egy háromszavas kifejezést. Kíváncsi voltam, hogy milyen találatokat dob ki a rendszer. Úgyhogy nagyon sok találatot kidobott, és én ezek közül ötöt most megmutatok nektek, amelyek mind-mind egy-egy blogon voltak olvashatók. És az a kérdésem, ez a kvíz kérdés, hogy az idézetek alapján meg tudnátok-e mondani nekem, hogy melyik volt az a három szavas kifejezés, amit beírtam a keresőbe. Mehet? Első idézet. Sok hibát követtem el már az életem során, de a legeslegnagyobb az volt, hogy élve születtem. Bárcsak előről kezdhetném ezt a kibaszott pont. Láthatóan nem keresztény blogon jelenleg. Második idézet. Eddig leginkább hibás döntések irányították az életem, ha újra kezdhetném, lenne, amit máshogy csinálnék. Bárcsak újra kezdhetném az egészet előről. Harmadik idézet. Ha előről kezdhetném, mennyi mindent kihagynék az életemből. Bárcsak ki lehetne törölni az emlékeket, de sajnos nem lehet. Ha megtehetném, nem sok mindent hagynék meg. Rengeteg dolgot megbántam. Negyedik idézet. Bárcsak előről kezdhetném ezt az egész küzdelmes életet. Hát majd legközelebb. Akkor már okosabb leszek és tapasztaltam. Ötödik idézet. Nem tudom, ki vagyok. Mire vagyok képes, tudok-e egyedül létezni és a saját lábamon megállni. Bárcsak újból előről kezdhetném. Bárcsak lenne egy új esélyem, hogy mindent a nulláról elkezdjek. Annyi mindent máshogy. Pont. Nos, a kérdésem, mit gondoltok, mi lehet az a három szó, amit beírtam a keresőbe?
Ha újra kezdhetném.
Újjászületés?
Az egy szó.
Bárcsak újra kezdhetném.
Bárcsak előről kezdhetném. Ez volt az a kifejezés, amit beírtam a keresőbe, és látjátok, hogy milyen fajta idézetek jöttek elő. Ezek nem regényekből vett idézetek, nem is filmekből vett idézetek, hanem hozzánk hasonló húsvér embereknek a gondolatai és a szavai a saját életüket látva. Azt szeretném kérdezni, hogy nektek volt-e már ilyen gondolatotok? Bárcsak előről kezdhetném. Szerintem kevés olyan ember van, akinek a gondolataiban nem fordult volna meg ez az élete során. Mindannyian ilyenek vagyunk. Hát van egy rossz hírem, és van egy jó hírem. A rossz hír az, hogy nem lehet előről kezdeni. A jó hír az, hogy viszont újat lehet kezdeni. Le lehet zárni a régit, be lehet csukni az ajtót, mind amögött, mind azután, ami eddig volt, és lehet egy új életet kezdeni. Jézus Krisztussal kapcsolatosan írja a Biblia a Korintusi 2. levél 5. fejezetének a 17. versében, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íve új jött létre. Meggyőződésem, hogy ma is nagyon sok ember éppen erre vágyik. Hogy lezárhassa a régit, és egy újat kezdhessen el. Csak hogy a régi lezárása és az új elkezdése nem lehetséges másként. Csak is Isten fián, a megváltón, Jézus Krisztuson keresztül, hiszen egyetlen lehetőségünk van arra, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, és annak a következményeitől, megmeneküljünk a bűn ítéletétől, a kárhozattól, és üdvösségünk legyen, megváltozzon az életünk, ez pedig Jézus Krisztus személyén keresztül lehetséges. Én nagyon örülök annak, hogy ti meghoztátok már ezt a döntést, hogy újat akartok kezdeni Jézus Krisztussal. A mai alkalommal szeretném ezt egy picit részletezni, és pontról pontra, lépésről lépésre bemutatni, hogy hogyan is történhet ez az új kezdés. A mai témánk címe, ami János által említett szó, az újjászületés. Az újjászületés tényleg egy nagyon erőteljes kifejezés, olyasmire használjuk így az emberi szóhasználatban is, amikor valami nagyon gyökeres, vagy nagyon hathatós változás történik az életünkben. Mondjuk valaki egy totálkáros baleset után kiszáll az autóból karcolás nélkül, és azt mondják neki, hogy te most újjászülettél, kaptál egy új esélyt, vagy mondjuk egy egész hétvégés férfi próba után izzadtan és koszosan beáll valaki a zuhany alá, és lezuhajzik, és utána azt mondja, mintha újjászülettem volna. Szóval a mélyreható gyökeres változásokra szoktuk azt mondani, hogy újjászületés. Azonban a Biblia nem csak metaforikusan, hanem teljesen valóságosan beszél erről a dologról. Istennek az alternatívája, az az ajánlata, az a lehetősége számunkra, hogy az életünk gyökeresen megváltozhat. Három pontba foglaltam ma is a mondani valómat. Először szeretnék arról beszélni, hogy mi is ez az újjászületés, azután arról, hogy miért fontos az újjászületés, majd harmadik pontban arról, hogy hogyan megy végbe az újjászületés az életünkben. Első ponttal kezdjük, mi az újjászületés? Rögtön a lecsó közepében vágnék, és szeretnék egy definíciót adni nektek az újjászületés fogalmára. Az újjászületés az a belső változás, amit Isten visz véghez bennünk, hogy ezáltal új krisztusi emberré váljunk. Még egyszer elmondom, az újjászületés az a belső változás, amit Isten visz véghez bennünk, hogy ezáltal új krisztusi emberré váljunk. Igen. Istennek van hatalma arra, hogy belül megváltoztasson bennünket. Istennek van hatalma arra, hogy téged megváltoztasson, hogy az életedet megváltoztassa, hogy vele egy újat kezdhess. Tudjátok, hogy a történelmet is két nagy szakaszra osztjuk. Van a Krisztus előtti időszak, és van a Krisztus szerinti időszak. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a történelemre igaz, hanem az egyes ember életére is igaz. A te életednek is lehet két szakasza. Az egyik a Krisztus előtti időszak, amikor Krisztus nélkül éltél, és a másik a Krisztus szerinti időszak, amikor már Krisztussal élsz. A kettőnek a találkozása az origó, és én abban bízom, és úgy hiszem, hogy a ti életetek most valahol ezen a ponton jár, amikor lezárjátok a régit, és Jézus Krisztussal egy újat kezdtek. Igen, Istennek van hatalma arra, hogy az ő erejével beleavatkozzon az életünkbe, és megváltoztasson bennünket belül. Szeretném kérdezni, hogy van-e köztetek olyan, aki az elmúlt 10 hét során, hallva az isteni igazságokat, úgy tapasztalta és úgy érzékelte, hogy belül a lelkében valamilyen változás kezd végbe menni. Vagytok ilyenek? Igaz? Ahogy beszélgettünk az asztalok körül, én is beszélgettem többetekkel, arról számoltatok be, hogy érzitek, hogy valami változik bennetek belül. Ez már annak a folyamatnak a része, amiről beszélünk most, amit újjászületésnek nevezünk. Az újjászületés tehát az a belső változás, amit Isten visz véghez bennünk, hogy ezáltal új, krisztusi emberré váljunk, vagyis hasonlókká váljunk Jézus Krisztushoz. Szeretnék először egy igét mutatni nektek az Ószövetségből, Jeremiás proféta könyve 31. fejezet, 31. versen a 34. versig. Ez egy profécia. Látjátok, úgy is kezdődik, hogy eljön az az idő, így szól az Úr, vagyis Jeremiásnak Isten ad egy üzenetet a távoli jövőre vonatkozóan, amit ő valamikor régen, Krisztus előtt vetett papírra és adott át, és arról beszélt, ami majd a jövőben fog történni. Így szól ez a profécia. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Szeretném egy picit elemezni veletek ezt a szakaszt. Először is megállapíthatjuk, hogy itt az új szövetségnek az ígéretét helyezi kilátásba Isten. Látjátok, pirossal kiemeltem. Azt mondja Isten, hogy egyszer majd egy új szövetséget fogok kötni Izrael és Júda házával. Ez a szövetség egyébként már nem csak Izraelnek és Júdának lesz elérhető, hanem minden embernek és minden népnek, aki csak a földön él. És aztán azt részletezi, hogy milyen lesz az a szövetség, vagyis mi minden fog megvalósulni azoknak az embereknek az életében, akik ennek az új szövetségnek a keretében Istennel szövetségre lépnek. Mit gondoltok? Ez az új szövetség már létrejött? Ki az, aki arra szavaz, hogy igen? Én is arra szavazok. Létrejött ez az új szövetség. Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, mielőtt megfogták volna és keresztre feszítették volna, fogva a poharat, amiben bor volt, ez egy pészachi vacsora volt, azt mondta, hogy ez a pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten a mi bűneinkért, és kifizette helyettünk a szabadulásunknak az árát, akkor életbe léptette az új szövetséget, amiről a proféták beszéltek. Azóta ez a szövetség nyitva áll minden ember előtt, te előtted is. És hogyha belépsz ebbe a szövetségbe Istennel, Jézus Krisztuson keresztül, akkor a te életedben is meg fognak valósulni azok a dolgok, amelyekről a proféták itt előre szóltak. Szeretnék most 4 dolgot megmutatni nektek, amelyeket a prófétán keresztül Isten megígért, és amelyek a mi számunkra is elérhetők az új szövetség keretében. A végéről szeretném kezdeni, nézzük. Először is azt mondja Isten, hogy azoknak, akik szövetséget kötnek velem Jézus Krisztuson keresztül, megbocsátom a bűneiket, és nem gondolok többé a vétkeikre. Szenvedtél már valaha a bűntudat miatt? A vétkeid miatt? A kudarcaid miatt? Az elrontott dolgaid miatt? Mit ígér neked Isten? Hogyha Jézus Krisztus által szövetségre lépsz vele, akkor ő megbocsátja a bűneidet. Nem csak, hogy megbocsátja, hanem el is törli, úgyhogy soha többé nem fog rá gondolni. Akkor ebbe beletartozik az ítélet napja is? Az ítélet napján sem fog gondolni többé a vétkeidre? Bizony, hogy nem. Ott fogsz állni előtte, és nem lesz ellened vád, ha Jézus Krisztusnak a váltságát elfogadod, és Istennel szövetséget kötsz ő által. Tehát bűnbocsánatban részesülnek azok, akik az új szövetség részesei. Mit ígér még Isten az új szövetség részeseinek? Azt mondja, hogy mindenki ismerni fog engem. Na ezt egy picit bővebben is nézzük meg. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat. Mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok is. Van-e köztetek olyan, aki volt már Jeruzsálemben? Egy néhány ember volt, akik nem tették fel a kezüket, úgy vélem, hogy ők nem voltak, azért nem tették fel a kezüket. Na most Jeruzsálem egy gyönyörű város, nagyon jó ott sétálni az óvárosi részen, a Siratófalnál, az Olajfák hegyén. Mi, akik ott voltunk már, tudunk nektek mesélni arról, hogy milyen jó ott lenni. De ti csak a mi elmondásaink alapján tudtok képet kapni arról, hogy milyen az, egészen addig, amíg ti magatok el nem mentek. Mit mond a Biblia az Isten ismeretéről? Azt mondja, hogy többé nem az egyik ember fog mesélni a másiknak, hogy ó, olyan fantasztikus az Úr, olyan jó Istennel élni. Miért? Azért, mert mindenkinek lesz lehetősége személyes tapasztalatokat szerezni. És akkor, hogyha te Jézus Krisztust a szívedbe fogadod, és Istennel szövetséget kötsz, akkor Isten saját magát fogja kijelenteni a te számodra. Személyes élményeid lesznek Istennel, mert ő megérinti a szívedet, közel jön hozzád, meg fogod tapasztalni őt, és ő maga változtat meg téged. És ezért nem mások elmondása alapján kell, hogy Istenről képet kapj, hanem a saját tapasztalataid alapján fog kialakulni az a meggyőződés benned, hogy ki is Isten. A harmadik dolog, amit az új szövetség részesei kapnak Istentől, azt mondja, hogy én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Egy kölcsönös összetartozás, egy kölcsönös birtokviszony. Én a tiéd, te az enyém, ászó, kapa és a nagyharang válaszol el bennünket. Ezt mondja a vőlegény és a mennyasszony egymásnak népiesen szólva. De képzeljétek el, hogy az a szövetség, az a kölcsönös birtoklás, amit Isten és mi mondhatunk ki egymásnak Jézus Krisztus által az új szövetség megkötésekor, hogy én a tiéd és te az enyém, annak a végéről elmarad ez a rész, hogy ásó, kapa és a nagyharang. Ugyanis a halál nem fog elválasztani bennünket Istentől, sőt, még közelebb visz bennünket ő hozzá, hiszen már beszéltünk róla, hogy a halál után, ha Isten szövetségesei vagyunk Krisztusban, akkor a mennybe fogunk menni. Aztán majd feltámadunk, és vele leszünk azon az új földön, amit megteremt majd. A negyedik dolog, amit Isten ígér az új szövetség részeseinek, hogy törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten beköltözik a szívedbe, ott fog lenni, ott fog lakni belül a lényedben, és belülről kifelé fog hatni rád. Nem külső törvényeken keresztül, hanem belül, a szíveden keresztül. És ez egy nagyszerű dolog. Amikor nem azért vagyok jó, mert nagyon-nagyon megerőltettem magamat, és nagyon összeszedtem magamat, és nagyon fegyelmezett vagyok, hanem azért vagyok jó, azért vagyok szeretetteljes, azért van bennem békesség, azért tudok örülni, azért vagyok szíves, jóságos, hűséges, mértékletes, mert ez az egész belőlem jön, belülről. Azért, mert valamit Isten csinált velem belül, megváltoztatott. Fantasztikus ígéretek ezek. Kívánatosak számotokra? Látjátok tehát, az újjászületésnek az ígérete található ebben a szakaszban, hogy akit Isten belül megváltoztat, annak hogyan fog és milyen dolgokban fog megváltozni az élete. Szeretnék egy másik ószövetségi ígét is mutatni nektek, ami szintén egy profécia, és szintén ezt az új szövetséget vetíti előre. Ezékiel proféta könyve 36. rész, 24. versről a 27. versig. Így szól. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványatoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Ez a profécia elsősorban Izrael népének szól, de vonatkozik azokra is a tartalma, akik ennek az új szövetségnek a részeseivé válnak. Szeretnék ebből is 5 dolgot kiemelni, amit Isten cselekszik az ő népével. Először is azt mondja, 3 igét emeltem ki, hogy kihozlak benneteket népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Engem mindig lenyűgöz az, hogy milyen sokféle ember található Jézus Krisztusnak a gyülekezetében. Hogy Isten mennyiféle embert szólít meg és hív el magának. A Kati mondta a múlt héten, amikor beszámolt arról, hogy ő hogyan tért meg, hogy a Veszprémi Keresztény Közösség tagjainak a nagy részét nem ismerné, hogyha nem találkozott volna Jézussal, és nem tért volna meg hozzá. És ez annyira fantasztikus dolog, hogy egy csomó barátja lett neki, csomó ismerőse, egy csomó testvére lett, akikkel szeretetben tud együtt élni, akiket soha nem ismert volna meg Jézus Krisztus nélkül. Mit tesz Isten? A legkülönbözőbb embereket elhívja, és egy néppé teszi Jézus Krisztus által. A kétkezi munkást és az egyetemi professzort, a hajléktalant és a tehetős embert, a romát és a magyart, a nem is tudom, a románt és a feketét. Mindenféle embert Isten egybegyűjt, lebontja a választófalakat, és egy néppé teszi. Az ő népévé. A másik dolog, amit itt ígér Isten, hogy minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Igen, a tisztátalanságaink, bűneink és a bálványaink választottak el bennünket Istentől. Persze, mi nem imádtunk szobrokat, nem gondoltuk, hogy azok az istenek, de voltak bálványok az életünkben. Olyan dolgok, amelyek kiszorították Istent a szívünknek az első helyéről. Mit mond ez a profécia? Isten azt ígéri, hogy ő lesz az, aki megtisztít bennünket a tisztátalanságainktól és a bálványainktól. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ő az, aki megtisztít. Tehát mi magunkat nem tudjuk megváltoztatni. Mi magunkat nem tudjuk megtisztítani. De amikor az újjászületés folyamata végbe megy bennünk, akkor maga Isten az ő erejével tisztít meg és változtat meg bennünket. Fantasztikus! Én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy a kereszténység nem arról szól, amit mi csinálunk alapvetően, hanem arról szól, amit Jézus Krisztus csinál bennünk. Az a különbség a vallásosság, meg a valódi kereszténység között, hogy a vallásosság mindig arra teszi a hangsúlyt, hogy nekem mit kell csinálnom ahhoz, hogy nem tudom én, jó keresztény legyek, A valódi kereszténység pedig arról szól, hogy mit tesz Krisztus bennem, amikor én befogadom őt, és átadom magamat neki. Isten tehát megtisztít bennünket minden tisztátalanságunktól és minden bálványunktól. A harmadik dolog, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Figyeljetek csak, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Vannak olyan gépezetek, amit nem érdemes javítgatni, egyszerűen ki kell cserélni a legfontosabb alkatrészeit. Vannak például motorhibás autók, amikre azt mondják, hogy ezzel nem érdemes szórakozni, ki kell dobni az egész motort belőle, és kell egy másikat tenni bele. Nemrég olvastam egy autó hirdetést, és azt írta a tulajdonos, hogy ez tulajdonképpen egy 0 kilométeres autónak felel meg, mert teljes motorgenerál volt, és mindent kicseréltek rajta. Azt mondja Isten, hogy új szívet adok belétek. A belül a szoftvert, belül a működési mechanizmust változtatom meg bennetek. És ennek lesz a következménye az, hogy más emberként tudtok majd élni. Figyeljetek csak, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Szerintetek mit jelképezhet az a szó, az a kifejezés, hogy kőszív? Milyen a kőszívű ember?
Vannak fiai.
Érzéketlen? Vannak fiai, azok is érzéketlenek. Szeretetlen. Nem tudja Istent felfogni. Elsősorban Isten iránt érzéketlen, és képtelen arra, hogy Isten előtt kedves életet éljen. Nyilván ennek az ellentéte a hús szívű ember, aki pedig érzékeny Istenre, és képes Isten tervei szerint, Isten akarata szerint élni, sőt, arra vágyik. Azt mondja a Biblia, hogy Isten belül változtat meg, kőszív helyett hús szívet ad. A negyedik dolog, amit az ige mond, hogy az én lelkemet adom belétek. Vagyis Isten a Szent Szellem által belénk költözik. Ránk száll az Isten szelleme, a Szent Szellem, aki a Szent Háromság harmadik személye, és ezáltal isteni erőt nyerünk ahhoz, hogy más életet tudjunk élni. Nem a saját erőnkből kell Krisztust követnünk, hanem a Szent Szellem erejével követhetjük őt. Az ötödik dolog, amit ígér a profétán keresztül Isten, azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Figyeljétek csak meg ezt a kifejezést. Rendelkezéseim szerint éltek. De mi által, vagy hogyan tudtok az én rendelkezéseim szerint élni? Figyeljétek csak. Azt művelem veletek. Vagyis kinek a műve lesz az, hogy mi Isten rendelkezései szerint tudunk élni? Az Isten műve, nem a mi művünk. Ez egy csodálatos dolog. A tévében láttam egy műsort, talán több epizódot is, nem magyar film volt, hanem valami külföldi, aminek az volt a lényege, hogy átrendezzük az otthonát. És akkor arról szólt a sztori, hogy a családot kiköltöztették egy hétre valami lakókocsiba, vagy nem tudom hova, és akkor jött egy brigád, akik teljesen felforgatták az egész házat, mindent átépítettek, renováltak, belül, kívül, kertet, mindent, és amikor egy hét múlva hazajött a család, akkor szemük szájuk tátva maradt a gyönyörűségtől, hogy micsoda újjávarázsolt otthonba költözhetnek be. Na, így szép az élet, igaz? És sokkal kellemesebb, mint az, hogy az ember maga gürizzen ott, és akkor hónapokig és évekig próbálja meg a házát valahogy kicsinosítani. Ugyanezt teszi velünk Isten, hogy ő kész megváltoztatni az életünket, átrendezni kívül belül, nekünk egy dolgot kell tennünk, ki kell nyitnunk az ajtót, és be kell engednünk. És fel kell kérnünk őt arra, hogy Uram, változtass meg az életemet. Én átadom magamat neked, és teszem azt, amit te mondasz, én követlek téged, én bízom benned, én neked adom magamat, kérlek, te változtass meg. És akkor történik meg a csoda, mégpedig az a csoda, hogy Isten a Szent Szellem által elkezd egy mély szántást az életünkben, és szépen fokozatosan megváltoztat mindent. Én rengeteg embert láttam már, akinek Jézus Krisztus ilyen módon megváltoztatta az életét. És valóban igaz, hogy akiknek az életén Jézus Krisztus átmegy, vagy bemegy oda, azoknak az élete nem marad többé ugyanaz, mint előtte volt. Mi tehát az újjászületés? Az újjászületés az a belső változás, amit Isten visz véghez bennünk, hogy ezáltal új, krisztusi emberré váljunk. Nem mese ez, barátaim, hanem ez Istennek az ígérete. Ez a valóság. amire számtalan bizonyíték van, számtalan olyan embernek az élete, akivel ez már megtörtént. Nézzük a második pontunkat, a második fő kérdésünket, hogy miért is olyan fontos az újjászületés. Szeretnék három dolgot mondani nektek a Biblia alapján, ami miatt, vagy amiért rendkívül fontos az újjászületés. Először is azért, mert újjászületés nélkül senki sem léphet be Isten országába. Van egy nagyon jellegzetes beszélgetés a Bibliában, ami Jézus és egy vallási vezető között zajlott, akit Nikodémusznak hívtak. Én ebből a beszélgetésből szeretnék most olvasni nektek, elkezdem az elején, és azután majd később fogom folytatni, most csak a harmadik versig megyünk. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Isten jöttől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt neki. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Na, akkor most itt álljunk meg egy picit. Amikor én eleinte olvastam ezt a párbeszédet, akkor nem értettem, hogy mi köze van ennek a mondatnak ahhoz, amit előtte Nikodémus mondott Jézusnak. Figyeljétek csak, hogy mivel kezd Nikodémus. Azt mondja, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mi köze van ennek a kettőnek egymáshoz? Szeretném elmagyarázni nektek, és lefordítani egy picit. Ez a vallási vezető szimpatizált Jézussal. Tetszett neki az, amit Jézus tett és mondott, és ezért elment hozzá. Jó, nem nappal, mert szégyelte magát, csak éjszaka. Zárójelben megjegyzem, hogy ma is sok ilyen ember van. Szimpatizálok Jézussal, és úgy a szívem mélyén érzem, hogy jó lenne az ő követőjévé válni, de nem merem felvállalni. Mert mi fognak szólni a családtagjaim, mit fognak szólni a szomszédaim, a rokonaim, a kollégáim? Lehet, hogy haragudni fognak rám, vagy kitagadnak, vagy nem fognak velem barátkozni tovább, vagy majd hülyének néznek, vagy szektásnak titulálnak. Nem tudom én ezt felvállalni. Ugyanígy volt Nikodémus is, ezért csak ilyen rejtett, titkos szimpatizása volt Jézusnak. Szóval éjjel ment el hozzá. Azt mondja, hogy Mester. Tehát volt benne egy tisztelet, mert rabbinak nevezte Jézust. Azt mondja, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Ez már nem semmi. Nikodémus elismeri, hogy Jézus Istentől jött. És még azt is elismerte, hogy amiket ő mond, azok fontos igazságok, és érdemesek a követésre. Mert azt mondta, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. És utána azt mondja, mert senki sem képes megtenni azokat a csodákat, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Figyeljétek csak meg, hogy ez a Nikodémus eljutott egy bizonyos pontig. Eljutott odáig, hogy szimpatikus volt számára Jézus, eljutott arra a felismerésre, hogy Jézus az Istentől jött, eljutott arra a felismerésre, hogy Jézus helyes tanításokat képvisel, eljutott arra a felismerésre is, hogy csodákat tesz az Isten erre által. Mondhatnánk, hogy mi kell még? Hát hiszed, hogy Jézus Istentől jött? Hát hiszed, hogy jók a tanítások, amiket ő képvisel? Hát hiszed azt, hogy csodákat is tesz az Isten erre által? Kell még ennél több? Jézus, amikor azt mondja, hogy bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy Nikodémus, ez idáig rendben van, hogy te erre eljutottál, de ez kevés. Attól te még nem fogsz bemenni a mennyek országába, hogy ezeket tudod. Tudjátok, ma is nagyon sok ilyen ember van. Aki lehet, hogy templomba jár, lehet, hogy ha megkérdezed tőle, hogy kicsoda Jézus, azt fogja mondani, hogy Isten fia. Lehet, hogy ha érdeklődsz arról, hogy mit gondol Jézusról, azt fogja mondani, hogy igen, nagyon, nagyon, nagyon megfontolandók és követésre méltók Jézus tanításai. De nagyon sok ilyen ember nem fog bemenni a mennyek országába. Mégpedig azért nem, mert nem született újonnan. Ez a belső változás az Isten ereje által nem ment végbe az életében, mert ő nem hívta be Jézust, nem adta át a szívét, a lelkét Krisztusnak, és nem kötött szövetséget ő vele. Na most akkor erre a mondatra hadd térjek rá. Bizony, bizony mondom neked, kezd Jézus. Azok a mondatok, amiket Jézus így kezd, hogy bizony-bizony mondom néktek, azok nagyon fontos mondatok. Olyan, mintha kétszer alá lenne húzva pirossal. Ez az esküvésnek a szava volt akkoriban, ez a bizony-bizony. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Szeretnék kérdezni valamit tőletek. Van-e valaki, aki a jelenlévők közül nem született? Van valaki, aki úgy jött erre a világra, hogy nem született? Ádám? Születtél? Kati, alá tudod támasztani? Igen. Kriszti? Te születtél? Emi néni? Hát akkor ezek szerint mindannyian születtünk. Ez egy megkerülhetetlen tény, igazság. Az emberi világba nem lehet máshogy belépni és bejutni, csak egy nőnek a méhén keresztül. Nincs más út. Csak egy nőnek a méhén keresztül. Na most, ugyanúgy, ahogyan az emberi világban nem lehet belépni csak születés által, ugyanúgy a mennyek országában sem lehet belépni csak újjászületés által. Csak azok mennek be a mennyek országába, akik újonnan születnek. Akik felkérik Istent arra, hogy vigye véghez a bensejükben, az életükben ezt az újjáformáló, újjáteremtő folyamatot és munkát. Tehát azért olyan fontos az újjászületés, mert újjászületés nélkül senki sem léphet be az Isten országába. A második dolog, ami miatt rendkívül fontos az újjászületés, hogy az újjászületés révén válunk Isten gyermekévé. Mindenki Isten teremtménye, de nem mindenki Isten gyermeke. Ezt elmondom még egyszer. Minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke. Nem mindenki hívhatja Istent jogosan atyámnak. Csak az, aki újonnan született. Ahol mi lakunk, a lakóparkban van egy csomó gyerek. Ha valamelyik szomszéd gyerek odajön hozzám és azt mondja, hogy apuci, javítsd már meg a biciklibet. Hát akkor furcsán fogok ránézni. Mert hogy abban az udvarban van egy pár gyerek, aki... Mert én az apja vagyok, és egyre több lesz. De azért vannak sokan olyanok is, akik nem az én gyerekeim. Őnekik is segítek, de ők soha nem voltak az én gyerekeim. És ők nem is lesznek. Na most, Istennek azok az emberek a gyermekei, akik újonnan születtek. Akik nem születtek újonnan, azok nem az ő gyermekei, még akkor sem, hogyha néha imádkoznak hozzá. A János Evangélium első fejezetének a 9. versétől így szól az ige. Az ige, vagyis Jézus Krisztus volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Milyen döbbenetes, hogy a Teremtő Isten emberi testet ölt, eljön ide, de az emberek nem ismerik föl őt. Egyszer hallottam, hogy volt egy lelkész tanuló, egy teológus, akit elvittek katonának, és hát arról vált híressé, hogy minden szituációra tudott valamilyen bibliai idézetet mondani. És hát egyszer egy szamár betévedt a laktanyába, és nagyon vicces volt a szituáció, és mondták a többiek neki, a katonák, hogy na, erre mondj egy igét. Mire ő azt mondta? A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Szóval ezt az igét idézte. Ő az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Úgyhogy nem tudtak kifogni rajta. Milyen döbbenetes az, hogy eljött Jézus, az Isten testet öltve ide hozzánk, és az emberek nem ismerték fel őt. Nem itt van a vége ennek a szakasznak, hanem folytatódik. Mégpedig így. Akik pedig befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Itt a megoldás. Kik azok, akik Isten gyermekeivé válhatnak? Akik befogadják Jézust. Amikor a múlt héten itt imádkoztunk, a megtérés imáját elmondtuk, emlékeztek? Kinyitottuk a szívünket, és kinyitottuk a szánkat, és megkértük Jézust, hogy jöjjön be a szívünkbe. És kimondtuk ezt a szót, hogy Jézus, én befogadlak téged. Te befogadtad Jézust? akkor Isten adott neked hatalmat arra, hogy az ő gyermekévé válj. Te jó úton jársz, hogy Isten gyermeke lehess. Akik hisznek Jézus nevében, azok, akik Istentől fogantattak, és Istentől születnek. Tehát mindenki Isten teremtménye, nem mindenki Isten gyermeke, csak azok, akik újonnan születnek. A harmadik ok, ami miatt rendkívül fontos az újjászületés, hogy az újjászületésben kapunk egy új isteni természetet. A Péter második levelének az első részében a 3.-4. vers így hangzik. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Aztán így folytatja. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Na most, akkor ezt is boncolgassuk ki egy picit. Figyeljétek csak, mit mond itt a Biblia. Istennek az ereje megajándékozott minket mindennel, ami az élethez és az istenfélő élethez, a kegyességhez szükséges. Semmi olyan nincs, amit Isten ne tudna neked megadni ahhoz, hogy egy teljes életet élhess. Hogyan lehetséges ez? Hogyan ajándékozott meg téged? Azáltal, hogy megismerted őt. Amikor megismered Krisztust, amikor személyes kapcsolatba kerülsz Krisztussal, akkor az ő dicsősége és ereje belép az életedbe, és megajándékoz téged mindennel, amire csak szükséged lehet a földi életed során és azután is. Nem nagyszerű ez? Aztán így folytatja. Ezek által a dolgok által, kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyeket nekünk drágák, sőt a legnagyobbak. És most figyeljetek, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. Tehát az az ember, aki befogadja Krisztust, Istennek az ereje belép az életébe, az isteni természet részesévé válik. Ki az, aki volt a Reménység Fesztiválon? Ismerőse a képen valamelyik ember? Ugye, aki itt hátul van, őt úgy hívják, hogy Franklin Graham. Ő az a férfiú, aki az igét hirdette a Reménység Fesztivál estein. Mit gondoltok, ez a másik férfiú ki lehet itt mellette?
A Billy Papa.
A Billy Papa, így van. Franklin Grahamnek az édesapja Billy Graham. Azért tettem fel ezt a képet ide, mert annyira hasonlítanak egymáshoz. Igaz? Billy Graham már jó idős, ott ül mellette a fia, és a szájtartásuk, az arcuk, a fejformájuk, a homlokuk, szóval a tekintetük annyira hasonlítanak egymáshoz. Ha nem tudnánk, akkor is kitalálnánk, hogy apáról és fiáról van szó. Mit gondoltok? Franklin Graham sokat erőlködött azon, hogy hasonlítson az édesapjára fizikailag? Próbált nagyon koncentrálni a homlokára, a fülére, az állára, hogy olyan legyek, mint az apám. Mert egyszer majd én fogok prédikálni ő helyett, és az embereknek ne legyen furcsa az, hogy annyira más vagyok. Így volt? Nem. Tudjátok, hogy Franklin Graham miért hasonlít Billy Grahamre?
Mert a fia.
Mert az ő génjeit hordozza. És ezek a gének, amikor kifejtették a maguk hatását benne, akkor olyanná tették külsőleg, legalábbis hasonlóvá, mint az édesapja. Értitek, miért mondom ezt? Azt mondja a Biblia, hogy isteni természet részeseivé válunk. Nem attól tudunk mi hasonlítani Krisztusra, mert annyira baromira erőlködünk, hanem attól, hogy befogadjuk őt a szívünkbe, hogy meghalunk a régi életünknek, régi önmagunknak, átadjuk magunkat Krisztusnak, ő pedig belénk költözik, megváltoztat bennünket, és belül bennünk kifejti az ő hatását, és ezáltal hasonlókká válunk Krisztushoz. Ezt nagyon fontos megértenünk. A kereszténység nem izzadságról szól. Nem törvények erőfeszítéssel való betartásáról. Nem ennek a kudarcairól. Hanem a valódi kereszténység egy személyes kapcsolatról szól Krisztussal, amelynek következtében ő bennünk élve megváltoztat és átformál bennünket. Az újjászületés által, az isteni természet által tudjuk legyőzni a bűnt. Ezáltal tudunk más krisztusi emberként élni. Figyeljétek csak meg, mit mond itt az ige. hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Na most fontos gondolatok vannak itt. Hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Mi okozza a pusztulást a világban? A kívánság. Bemész a Tesco-ba. Meglátsz egy baromi nagy plazma tévét. Látod, hogy csak 623 ezer forintba kerül, és ez összesen mondjuk 10 havi fizetésed. Úgyhogy ráadásul 3 hónap múlva kell csak elkezdened fizetni a törlesztő részleteket, megnyomogathatod, kipróbálhatod, szinte a kezedbe nyomják, és úgy érzed, hogy te soha nem is leszel boldog enélkül. A mai reklám tulajdonképpen arról szól, őszintén, hogy felgerjeszti a vágyakat bennünk, hogy kívánjunk meg minél több dolgot, olyanokat is, ami esetleg egyébként erőnkön felül van. És akkor megkívánjuk, hazavisszük, bekapcsoljuk, nézzük, másnap is nagyon lelkesen ébredünk fel, harmadnap is nagyon lelkesek vagyunk, negyedik nap is, ötödik napon már nem annyira, hatodik napon még annyira se, eltelik 2 hét, és megszokjuk. Most miért voltam én odáig ezért a nagy plazma tévéért? És aztán eltelik 3 hónap, már alig kapcsolod be, és megérkezik az első csekk. Az egész család nagyobb örömére. És akkor mi történik? Jön a pusztulás, és jön a veszedelem. Igaz, hogy így működik ez a világ? Vagy meglátja, nem is tudom, Mr. Kovács a munkatársnőjének a dekoltázsát, és arra gondol, hát az én feleségemnek még újkorában sem volt ilyen. Mit nekem, hogy szült 3 szép gyereket? De nekem, ezek a hegyek és völgyek, ezek azok, amikre igazán vágyom. És nem törődik semmivel, meghódítja, aztán elmúlik a varázsa, és szétmúlik a család. Igaz, hogy így működik a dolog? És sorolhatnám az élet egyéb többi területét is. Azt mondja a Biblia, hogy a kívánság okozza a pusztulást ebben a világban. Hogyan tudunk ettől megszabadulni? Azáltal, hogy isteni természet részeseivé válunk, hogy belénk költözik Krisztus. És tudjátok, Krisztus nem vágyik ilyenekre. Ő csak a mennyei dolgokra vágyik. És amikor ő bennem él, és ő az, aki uralkodik bennem, akkor én is a mennyei dolgokra vágyom, és ezáltal megmenekülök a pusztulástól, és még emberi szinten is sokkal tartalmasabb, boldogabb és gazdagabb életet tudok élni. Szerintem bolondok, akik nem akarják Krisztust követni. Csak így magunk között szólva. Azt mondja János 1. levele, 3. rész, 9.-10. vers. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki Krisztust befogadja, soha nem fog vétkezni többé, hanem azt jelenti, hogy az az új teremtés, amit Isten ő benne létrehoz, az az isteni természet, amivel őt megajándékozza, az egy tiszta, makulátlan, tökéletes mag lesz ő benne, ami soha nem viszi őt rosszra, mindig csak jóra. És hogyha ez az új teremtés dominál valakinek az életében, akkor az egész életminősége megváltozik és felemelkedik. Szintén a János 1. levelében az 4.-5. verse mondja, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Tehát hol kezdődik a világ legyőzése? Jézus Krisztusnál. Hogy hiszed, hogy Jézus az Isten fia? Hogy átadod az életedet neki, és amikor ő benned él, akkor képes vagy az ő segítségével legyőzni a világot. Ez a titok, barátaim. Tök egyszerű az egész. Csak sokan nem tudják, nem ismerik, és nem teszik az életük részévé. Szóval miért is olyan fontos az újjászületés? Összegezzük. Először is azért, mert újjászületés nélkül senki sem léphet be Isten országába. Másodszor azért, mert az újjászületés révén válunk Isten gyermekeivé, az ő családjának a tagjaivá. Addig csak kívülállók leszünk. A harmadik, mert az újjászületésben kapunk egy új isteni természetet, amely által legyőzhetjük a bűnt, és amely által olyanokká tudunk válni, mint Krisztus. Menjünk tovább a harmadik főpontra. Akkor hogyan megy végbe ez a folyamat az életünkben? Most már azt hiszem, semmi újat nem fogok nektek mondani, csak egy picit rendszerbe szedem mindazt, amit az elmúlt 9 hét során hallottatok. És szeretném teljesen világosan elétek vetíteni, azt a folyamatot, és annak a folyamatnak a mozzanatait, momentumait, amelyen keresztül ez az újjászületés végbe megy az életünkben. A János evangéliumának a harmadik fejezetéből akkor még egyszer felolvasnám ezt a párbeszédet Jézus és Nikodémusz között. Volt a farizeusok között egy Nikodémusz nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémusz ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jogos a két pont. Rendkívül értette Nikodémusz a dolgokat. Azt mondja, hát én már öreg vagyok, ugye nagy tanács tagja volt, valószínűleg már elég öreg volt, talán az édesanyja már nem is élt. Hát azt mondja, most magyarázd már el, lesz nekem rabbi, eddig nagyon tiszteltelek téged, de ezt valahogy nem bírom követni. Jézus így válaszol. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a Szent Szellemtől született, szellem az. Figyeljetek csak, azt mondja Jézus, hogy van testi természeti születés, ezáltal jöttünk ebbe a látható világba. És van egy szellemi természetű születés, ami a láthatatlan lényünkben megy végbe, a Szent Szellem Isten által, és ennek az eredménye lesz az a bizonyos újjászületés. Az az új ember. Azt mondja, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Szent Szellemtől, az nem mehet be az Isten országába. Két eszközét nevezi meg Jézus az újjászületésnek. Az egyik a víz, a másik a Szent Szellem. Egy másik, még olvasom tovább. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jönni és hová megy. Így van mindenki, aki a Szent Szellemtől született. Voltatok-e már viharban, szélviharban? Ki az, aki volt már szélviharban? Köszönöm, akkor ez egy átlagos tapasztalat. Láttatok-e már valaha a szelet? Nem láttátok sose a szelet? Gergő, sose láttad a szelet? Tamás? Akkor honnan tudtad, hogy szél van? Na, fogós kérdés, mi? Hát egyfelől láttuk az eredményét, hogy a fákat mindenfelé csavarja, és felborogatja a kukákat. Másfelől, amit a Gergő mondott, hallottuk a hangját. Tehát, sőt, lehet, hogy még éreztük is a bőrünkkel. Azt mondja Jézus, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Ugyanígy van mindenki, aki a Szent Szellemtől született. Mi nem látjuk a Szent Szellemet. Amikor eljössz ide a hotelbe, nem látod, hogy Jézus itt lenne a sarokba. Nem látod, hogy a Szent Szellem itt lebegne közöttünk. De mégis itt van. Honnan tudjuk, hogy itt van az életünkben? Onnan, hogy képesek vagyunk érzékelni a jelenlétét, a szívünkkel. Néha még akár fizikailag is. És szembesülünk a hatásával, ahogy megváltoztatja az életünket. És arra jövünk rá, hogy jé, múlt héten még káromkodtam össze-vissza most meg, ahogy nem jön a számra. Jé, én még két héttel ezelőtt mindenen felkaptam a vizet, most meg olyan érthetetlen módon nyugodtabb vagyok. Eddig aggódtam mindenért, és féltem mindentől, most meg valahogy nem. Hogy van ez? Miért van ez? Mit csináltak velem? Isten szelleme az, aki megváltoztat téged belülről, és ez már az újjászületés folyamatának a része. Milyen nagyszerű dolog ez? Így változunk meg. Nem pszichiátereknek és nem tudom, manipulátoroknak a közreműködésével. Efézus 4:22-23. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát az az új ember, amit kapunk, azt Isten teremti az ő tetszése szerint. 2 Korintus 5:17-18. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által. Ezzel az igével kezdtem ma, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és új jött létre. És utána magyarázatod ad arra, hogy ez hogyan lehetséges. Azt mondja, mindez pedig kitől van? Istentől van. Mindez pedig Istentől van. Ő az, aki ezt elvégzi bennünk. Tehát az újjászületést Isten viszi véghez a Szent Szellem által, nem a mi erőfeszítéseink eredménye. Hagy fel az emberi erőfeszítésekkel. Kell akarnunk, de nem a mi erőfeszítéseink eredménye lesz az, hogy megváltozunk, hanem történik velünk az, amit Isten csinál a Szent Szellem által. A másik dolog, hogy kegyelemből ajándékba kapjuk, nem kell kiérdemelnünk, vagy rászolgálunk. Nem az van, hogy az okosak, a szépek, az ügyesek, azok, akik kapják ezt Istentől. Hanem azok, akik kérik, hisznek benne, és elfogadják. Efézus 2:8-10. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, nem érdemekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Az üdvösség, az újjászületés, az életünk megváltoztatása az nem tőlünk van, hanem azt Isten csinálja. Mi olyanok vagyunk, mint az agyag, a fazekasnak a korongján. Annyit kell csinálnunk, hogy fel kell ülnünk a korongra, és meg kell kérnünk a fazekast, hogy ugyan már formáljon ki bennünket. És akkor ő nekifog, és kiformál, és megváltozik az életünk. Én annyira szeretem ezt, barátaim. Szeretek keresztény lenni. Szeretek Krisztus követő lenni. Mert jó dolog az, amikor érzem, hogy Isten működik bennem és megváltoztat. Annyira szeretem azt, amikor megtelek békességgel, örömmel, szeretettel, hittel. És érzékelem, hogy ez nem tőlem van, hanem Istentől jön és engem megváltoztat. Hát igen, egyre nagyobb a világosság. A harmadik dolog az újjászületéssel kapcsolatban, annak a mikéntjével kapcsolatban, hogy nekünk csak rá kell bíznunk magunkat Istenre, és együtt kell működnünk vele. Tehát nem mi csináljuk, hanem Isten viszi véghez bennünk a Szent Szellem által, kegyelemből ajándékba kapjuk, nem az érdemeinkért, viszont van felelősségünk benne. Az, hogy bízzuk rá magunkat Istenre, kérjük őt, és működjünk együtt vele, ahogyan ő megmutatja. Efézus 2:8-9, az előbb már olvastam, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Tehát hinned neked kell. Én nem tudok hinni helyetted, a keresztmamát se tud hinni helyetted. Neked kell hinned. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az ajándékot akár el is lehet utasítani, bár nagy butaság lenne. És el is lehet fogadni. Nos, akkor most nézzük lépésről lépésre, hogy hogyan megy végbe ez a folyamat egy ember életében. Az apostolok cselekedeteinek a második fejezetéből hadd olvassak néhány biblia verset. Ezt a történetet már többször elővettük a klubsorozat kapcsán. Arról van szó, amikor pünköstkor leszáll a Szent Szellem, megtölti az apostolokat és a többi tanítványt, akik ott vannak, és amikor megtelnek Szent Szellemmel, akkor nagy bátra kimennek, és teljesen átszellemülve, fellelkesülve, bátran, meggyőződéssel, hittel, hirdetik ott mindenkinek, aki összesereglik, hogy Jézus a Messiás, a megváltó, aki meghalt, de feltámadt a bűnökért, ő benne kell hinni, mert őt rendelte Isten, hogy általa üdvözítsen minden embert. És amikor ott hallja az a sokosság, akkor teljesen érzi, hogy tényleg ez igaz. Eltalálja őket ez az üzenet. Így olvassuk a 37. verstől. Amikor ezt hallották, az ige hirdetést, akkor mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánk fiai férfiak? A múltkor is mondtam ezt, hogy biztos vagyok benne, hogy ti is ebbe a cipőbe jártok, hogy amikor halljátok Istennek a beszédét, akkor így eltalálja a szíveteket. És azt kérdezitek magatokba, jó, jó, Tamás, jó, oké, érzem, hogy igazad van, de akkor most mit csináljak? Megmondom. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Kérdezték. Péter így válaszolt. Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Értitek ezt a folyamatot? Na most, hogyha rekonstruáljuk ezt az egészet, hogy hogyan jut el egy ember a nulláról odáig, hogy Isten szelleme betöltse, és Krisztus életet tudjon élni, akkor a folyamat a következőképpen néz ki, 5 mozzanatból áll. Az első, az evangélium meghallása és megértése, a második, a hit, a személyes hit kialakulása, a harmadik a megtérés, a negyedik a bemerítkezés a vízbe, és az ötödik pedig a bemerítkezés a Szent Szellembe, a Szent Szellem ajándékának a vétele. Igaz? Ezek az emberek ott, Jeruzsálemben hallották az evangéliumot. Így van? Hiszen Péter meg a többiek azt hirdették, hogy kicsoda Jézus. Hallották és megértették. Tehát kipipálva. Aztán hétre jutottak belül, mert azt olvassuk, hogy mintha szíven találták volna őket. A Károli fordítás úgy mondja, hogy megkeseredtek az ő szívükben. Megérintette, megragadta őket. És egyszerűen tudták, hogy ez az igazság. Tehát létrejött a hit. Mi volt a következő dolog, amit Péter mond nekik? Ha ez így van, hogy hallottátok és hisztek, akkor térjetek meg. Erről beszéltem a múlt alkalommal. Vagyis hozzátok meg a döntést, hogy többé nem fogtok istentelenül élni, hanem elfordulva a bűntől, a hitetlenségtől, a bálványoktól, odafordultok Krisztushoz, befogadjátok őt, és vele egy új életet kezdtek. Ez, amit a múlt héten megtettünk. Mi a következő lépés, amit mond Péter? Azt mondja, térjetek meg, és merítkezzetek be. Jézus Krisztus nevébe, a bűneitek bocsánatára. Ez a bemerítkezésnek a lépése. Ez egy nagyon fontos lépés a Biblia szerint. És az ötödik pedig, hogy veszitek a Szent Szellem ajándékát. Rátok száll Isten szelleme, megtölt benneteket, és felruház erővel, hogy képesek legyetek ezt az új életet élni. Tehát az evangélium meghallása, a személyes hit, a megtérés, a bemerítkezés vízbe, bemerítkezés Szent Szellembe. Te most hol tartasz ebben a folyamatban? Harmadiknál. Ki az, aki úgy gondolja, hogy az elsőig már eljutott? Hallotta az evangéliumot? Henny, te is hallottad?
Én most már
harmadiknál. Ki az, aki úgy gondolja, hogy az első kettőig már eljutott? Ki az, aki úgy gondolja, hogy az első háromig eljutott? A negyedikig még nem jutottatok el, legtöbben, de majd azt is el fogom mondani, hogy hogyan próbáljuk ezt megoldani. Tehát ezt mondja nekünk Isten igéje. Na most szeretném felolvasni a Lukács evangéliumából az első fejezet 26. versétől a 38. versig szóló szakaszt. Miért? Azért, mert ebben a fejezetben az van leírva, hogy hogyan fogant meg, és hogyan született meg Jézus Márián keresztül. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Jézus volt a prototípusa annak, amikor emberi testben az isteni természet testet öltött. Mi soha nem leszünk olyan Isten emberek, mint Krisztus, de mi bennünk is meg tud születni az isteni természet az újjászületés által. Ezért Jézus megszületése és megfoganása az lépésről lépésre megegyezik az újjászületés folyamatával. Na megvárjuk, amíg elnyugszunk a társaság, semmi baj. Mehetünk tovább? Jó, akkor felolvasom. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinek, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Jó napot kívánok! Üdvözlégy! Kegyelembe fogadott! Az Úr veled van! Na, csak azért mondtam, hogy ha ma történt volna, lehet, hogy azt mondtam volna. Mindegy. Szóval, és akkor a rózsafüzérnél azt mondanak, hogy jó napot kívánok, kegyelembe fogadott. Na mindegy. Szóval, üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szent Lélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit mentőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Na most próbáljuk összerakni Jézus megfoganásának az eseményét. Mi volt az első momentum szerintetek? Hol kezdődött ez az egész folyamat, hogy Máriánban megszületett a Messiás? Isten küldött egy angyalt, mondja a Csaba, esetleg van-e más tippetek, hogy lehetette még valami az előtt is? Hát az nyilvánvaló volt, hiszen nem volt még férje. Ugye, akinek nincs férje, az szűz. Normális esetben. Remélem, ti is így vagytok ezzel. Ha nem, akkor majd műként meg kell vallani Isten
félő életet él.
Igen. Bár ez ugye nincs benne a történetben. Mit, hogy köszön az angyal? Üdvözl légy, kegyelembe fogadott. Tehát hol kezdődött a történet? Hogy Isten kegyelmet adott neki. Még mielőtt az angyal jött volna, vagy bármi történt volna, Isten azt mondta, én ezt a hölgyet kiválasztom arra, hogy ő rajta keresztül szülessen meg az én fiam ebbe a világba. Kegyelembe fogadott. Tudjátok, ez a mi megtérésünkkel és újjászületésünkkel is így van. Lehet, hogy te még az asztal alatt fetrengtél borgőzösen. Lehet, hogy te még a más asszonyát hajkuráztad, vagy a más urát hajkuráztad. Lehet, hogy te még a pénz körül forogtál teljesen, és egy tisztátalan életet éltél, de Isten már kegyelembe fogadott téged. Azt mondja a Biblia, Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk. Amikor még semmit sem tudtunk róla, ő már akkor feláldozta a fiát, értünk. Tehát ő kezdte el ezt az egészet. A második valóban az, amit a Csaba mondott, hogy küldött egy angyalt, Gábrielt. Az angyal szó görögül úgy szól, hogy angelos, és az a szó szerinti jelentés, hogy küldött. Azért nevezik így, mert ő az, akit Isten elküld az ő üzenetével az emberekhez. A mi életünkben is ugyanígy volt. Isten küldött hozzád egy angyalt. Na, nem ilyen szárnyas angyalt, mert lehet, hogy Jolánkának hívták, vagy Sárikának, vagy nem is tudom, Krisztiánnak, vagy Tamásnak, vagy Viktornak. Az a lényeg, hogy őt Isten küldte, és azzal az üzenettel jött, hogy Kriszti, Gergő, vagy Tamás, Istennek van egy terve a számodra. Az a terve, hogy benned megszülessen az isteni természet, hogy új emberré válj, hogy te is Isten fiává, Isten gyermekévé legyél. Ez Isten akarata neked. Így volt? Így terjed az evangélium, hogy mi mondjuk egymásnak, szájról szájra, és Isten közben munkálkodik. A következő lépés mi volt? Ugye kegyelembe fogadta, jött a küldött, megmondta az üzenetet, és Mária ugye elkezdett kérdezősködni. Azt mondja, hát jó, jó, de ne, lassan a testtel. Hát, hogy lesz ez? Hát én sohasem voltam férfival, akkor hogy fog ez működni? És akkor az angyal elkezd magyarázni neki. Tudod, ez úgy lesz, hogy a magasságos ereje beárnyékoz téged, és a Szent Szellem rád száll, és az Isten ereje által fog ez történni benned. Azt mondja, Mária gondolkodik, azt mondja, értem. Hát akkor jön. Most miért mondom ezt el? Azért, mert amikor jön hozzánk valaki, és azt mondja, higgyél Jézusban, mert örök életet akar neked Isten adni, és azt akarja, hogy te is Isten gyermeke legyél, akkor gondolkodóba esik az ember, nem? Először nem érti. És az nem baj, ha kérdéseink vannak. Máriának is voltak kérdései, ez tök normális. Hát érteni akarjuk, hogy most mit is akar Isten velünk. Mi azért tartjuk ezt a sorozatot, hogy mindannyian megérthessék, akik eljönnek, hogy mit akar Isten. És összeálljon a kép. Akkor, mikor Máriában összeállt a kép, tehát hitre jutott, igaz? És megértette, hogy ez a Szent Szellem által fog történni benne, akkor utána elindulhatott a folyamat. Szeretnék kérdezni valamit is szerintetek, melyik volt az a pillanat, amikor Máriában megfogant Jézus? Ádám úgy néz, mint aki tud valamit. Na mondd!
Hát most idézni nem tudom, de az első mondat a magyarázkodás után, hogy akkor... Ja, hát akkor szép vagyok, vagy egy szolgáló lánya vagyok, vagy valami ilyesmi.
Uh-huh. Azt mondja, hogy íme az Úr rabszolganője, ez van az eredetibe, legyen nekem a te beszédet szerint. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban fogadt meg benne Jézus. Miért? Mert ez volt az a pillanat, amikor Mária kinyitotta a szívét. És átadta magát Isten akaratának. És azt mondta, legyen. Kinyitotta a kaput. És akkor bejött a Szent Szellem, és megtermékenyítette. És megfogadt benne Jézus. Aztán még kellett eltelni 3 hónapnak. Egyébként nagyon érdekes, hogy még volt egy kis momentum, amikor azt mondja az eneki angyal, hogy figyelj, hát a te rokonod Erzsébet, ő is fiút fogant öreg létére. És már 6. hónapjában van az, aki meddő volt. Hát azt mondja, ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Tudjátok, mit csinált Gábriel ekkor? Bizonyságot tett Máriának. Elmondta, hogy hát a rokonoddal is ez történt, akkor veled miért ne történhetne valami csoda? Szükségünk van ezekre a megerősítésekre. Amikor halljuk azt, hogy XY-nal is megtörtént, Amazzal is megtörtént, akkor fölépül bennünk a hit, hogy hát velünk is megtörténhet. Nézzetek körül, múltkor elmondta a Laci, elmondta a Kati is, még vannak itt egy pára velem együtt, akik tanúsítani tudjuk, hogy az újjászületés egy valóságos esemény, amit Isten az ember életében véghez visz. És ez megerősítheti mindenkinek a hitét. És akkor kimondta Mária az igent, és akkor megfogant benne a gyermek, de akkor még nem született meg azonnal, hanem világra kellett hozni. 9 hónap után annak rendje módja szerint megszületett, majd felsírt, és elindult a maga pályáján. Na most szeretném azokat az igéket felsorolni, amelyek ezt a folyamatot az újjászületés vonatkozásában megmutatják nekünk. Róma 10.17 így szól. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Első és második pont. Igaz? Valaki beszél nekünk Krisztusról, és mikor hallgatjuk, akkor ez az ige létrehozza bennünk a hitet. Ez tényleg így van. Nekem is szükségem lenne Jézusra. Azt olvassuk a 1 Péter 1.23-ban. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az újjászületés nem romlandó, hanem romolhatatlan magból történt. A mag szó a görögben, tehát két szó van a görögben a magra, az egyik úgy hangzik, hogy sperma, a másik úgy hangzik, hogy spóra. Hallottatok már ehhez hasonló kifejezéseket? A sperma ugye az emlősök szaporító sejtje, ivarsejtje, hímivarsejtje, a spóra pedig a növényeknek a szaporító sejtje. Ezen a helyen a spóra szó szerepel. Azt mondja a Biblia, hogy nem romlandó spórából, tehát nem fizikai természetű ivarsejtből, hanem egy romolhatatlan spórából az által fogantatok meg. Vagyis az újjászületés folyamatát egy mag, egy spóra, egy ivarsejt indította be. És mi volt az az ivarsejt? Isten élő és maradandó igéje. Ezért van az, hogy amikor hallgatjuk az igét, és a szívünket nyitjuk az ige felé, akkor elkezdi létrehozni bennünk az isteni valóságot. És elkezdi létrehozni mindenek előtt a hitet. János 1.12-13. Akik pedig befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. A következő dolog, hogy be kell fogadni Jézust. Hogyha már hiszel, akkor be kell fogadnod. Ez az, amit már megtettünk. Tehát a harmadik pontnál járunk. Következő ige, János 3.1-8, ezt már felolvastuk, amit Jézus mondott Nikodémusnak. Azt mondta, hogy szükség neked újonnan születned, bizony mondom neked, aki nem születik víztől és Szent Szellemtől, az nem megy be Isten országába. Szerintetek melyik az az esemény, ahol jelen van a víz és jelen van a Szent Szellem? Az újjászületés folyamatában melyik az az esemény, ahol jelen van a víz és jelen van a Szent Szellem? A bemerítkezés. Igaz? Ezért mondja az ige, hogy térjetek meg és merítkezzetek be. Amikor valaki bemerítkezik, akkor ott van a víz és ott van a Szent Szellem. Na erről egy picit hadd beszéljek. A bemerítkezés az egy hitbeli cselekedet. Az úgy történik, hogy, és ez a bibliai időkben is így történt, hogy teljes alámerítéssel keresztelték meg és merítették be az embereket. Tehát jött az illető, mondjuk Ádám, és azt mondta, hogy én hiszek Jézusban. Őt akarom követni, mert üdvözülni szeretnék, és az ő követője szeretnék lenni. Akkor Krisztus tanítványai bemerítették őt. Azt mondták, hogy Ádám, a te hited megvallása alapján, a te szabad akaratod alapján most bemerítünk téged, a Jézus, az atyának, a fiúnak, Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek a nevében. És alámerítették a víznek, úgyhogy a víz teljesen elborította őt, majd kiemelték néhány másodperc múlva a vízből. Ez a bemerítkezés aktusa. Ez ennek a bibliai módja, hogyan Isten ezt elrendelte. Na most miért fontos ez? Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy amikor mi bemerítkezünk, akkor azonosulunk Jézus halálával és eltemetésével. Amikor elborít a víz, akkor azonosulsz Jézus halálával és eltemetésével. Ahogyan őt is betették a sírba, a halála után, és a követ ráhengerítették. Amikor pedig kiemelkedsz a vízből, akkor azonosulsz Jézus feltámadásával. És azt mondja a Biblia, hogy ekkor halsz meg a régi életednek és a bűnnek. Ekkor temeted el a régi bűnös életedet. És ekkor támadsz fel, hogy Krisztusban egy új életben járj. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert látszólag mondhatnánk, hogy nem egy különös aktus. Hát mi van abban, hogy én most bemerülök a vízbe, illetve bemerítenek, és utána kiemelnek, hogy ettől fog az életem megváltozni? Hát nem a víztől, hanem a hittől, amely által ezt teszed, és a Szent Szellemtől, aki ilyenkor odajön Isten ígérete szerint, és valamit elvégez bennünk. Azt mondja a Biblia, hogy a bemerítkezés aktusa az a pont, amikor Isten elszakít a régi életettől, a bűneidtől, és elkezdesz egy új életben járni. Ezért olyan fontos ez a momentum. Ezért mondta Jézus, hogy aki nem születik víztől és Szent Szellemtől, az nem megy be Isten országába. Márk 16-ban azt olvassuk, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. Titus 3.5-ben ezt írja az ige. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által. Két dologról beszél itt az ige. Az újjászületés fürdőjéről és a Szent Szellem megújításáról. Az újjászületés fürdője a negyedik pont, a Szent Szellem megújítása az ötödik pont. Amikor bemerítkezel, lezárod a régit és elkezdesz egy újat, és utána imádkozunk érted, hogy szálljon rád Isten szelleme, és ő megújít, veszed Istennek az erejét, és egy új emberként tudsz tovább menni. Még egy kis illusztrációt a végén hadd mondjak. Az újjászületés folyamata az nagyon hasonlít a férfi és a nő egymásra találásának a folyamatához egészen a házasságig. Tételezzük fel, hogy Csaba szép napon meglátta Zsuzsát, aki most a felesége már sok éve, és nem tudom pontosan, hogy volt, de nyilván megdobbant a szíve. És arra gondolt, hogy ez a Zsuzsa jó lenne Molnár nének. És nem tudom, hogy hogy, mint történt a dolog, de nyilván közölte vele ebbéli vágyát és szándékát. Nem tudom, hogy hogy történt, de valószínűleg Zsuzsa elkezdett gondolkodni. Gondolkodott magába, hogy jó lenne ez nekem. Hozzá menjek-e feleségül? Szóval, nézzük a folyamatot. Először meghallotta az evangéliumot. Meghallotta az evangéliumot, hogy Csaba megkérte a kezét. Szeretne, azt mondta Csaba neki, hogy Zsuzsa, szeretlek téged. Annyira tetszel nekem, úgy érzem, hozzám való vagy, és én szeretném az egész életemet veled tölteni. Hát az egy komoly ajánlat, meg kell fontolni. Ugyanezt mondta neked Isten, a mindenség teremtője. Azt mondta, hogy annyira szeretlek téged, Gergő, annyira szeretlek téged, Kriszta, Móni, Kata, Tamás, Heni, Emi, Ági, Klaudia, Alex, az összes nevet tudom. Annyira szeretlek téged, annyira tetszel nekem, hogy én szeretném az egész életet és az egész örökkévalóságot veled tölteni. Meg akarlak szabadítani az összes bűnöttől, az összes kudarcottól, az ördögnek minden munkájától, a haláltól, a pokoltól. És azt szeretném, hogy velem legyél itt a földön, és utána az örökkévalóságban. Na mit szólsz? Hát akkor ugye Zsuzsa gondolkodott. Nézegette. Milyen ember ez a Csaba? Lehet, hogy megkérdezte a barátait, vagy nem tudom én, tanulmányozta az életrajzát, vagy nem tudom. Szóval volt egy szakasz, amikor így magában forgatta ezt a dolgot, hogy most akarja ezt, vagy nem. Ez teljesen természetes. Ez ugyanúgy van velünk és Krisztussal. Hogy elkezdődik bennünk egy ilyen gondolkodás, egy ilyen vívódás, hogy most akkor döntsek Krisztus mellett? Neki adjam az életemet, vagy ne? Aztán a következő fázis, amikor létrejön a hit. Azt mondja Zsuzsa, jó lenne nekem. Szóval valahol megszületett benne ez a jó meggyőződés, hogy igen, ez jó lenne, hogyha hozzám mennék feleségül. Ez ugyanígy van velünk is Krisztussal. Megszületik benne, talán észrevételül. Egyik nap úgy kelsz fel, hogy most már úgy gondolod, hogy igen, nekem szükségem lenne Jézusra. De abban a pillanatban, amikor Zsuzsa nem lett a Csaba felesége, igaz? Meg kellett neki mondania. És akkor egy szép napon És Zsuzsa kimondta az igent, és azt mondta, igen, csak hozzád megyek feleségül. Ez a megtérés. Amikor kimondott hangosan a száddal az Úrnak, hogy igen, Uram, én akarlak téged. Elfogadom a kérésedet. A tiéd leszek. Na most akkor, amikor egy hölgy igent mond egy Úrnak, akkor az érzelmeknek egy új minősége jelenik meg. Valami fellobban, valami felgerjed, ami addig nem volt. Mert már érzik, hogy, hogy ők már igazából egymáshoz tartoznak, de akkor még mindig nem a felesége a Zsuzsa Csabának. Akkor, amikor te igent mondáltál Jézusnak, akkor lehet, hogy érezted, hogy nagy kő esik le a szívedről, vagy kiskő, vagy érezted azt, hogy megnyugszol, vagy érezted, hogy ó, de jó, valami új kezdődik az életemben, és már érezted, hogy megjelent egy pecsét a homlokodon, vagy nem tudom, bizonyos dolgokban elkezdtél megváltozni, de akkor még nem vagy Istennek a szövetségese, akkor még csak a jegyese vagy, mert igent mondtál neki. Mi volt a következő meghatározó lépés a Csaba és a Zsuzsa kapcsolatában? Az esküvő. A házasságkötés. Amikor odaálltak Isten és emberek elé, és azt mondták, leteszem az életemet, érted? Többé nem önmagamnak, hanem neked fogok élni. És ezt kölcsönösen megtették. Meghaltak az addig önmaguknak, hogy most már ne külön-külön, hanem egy testként éljenek. Ez a bemerítkezés. Amikor bemerítkezel, belemerülsz a vízbe, majd kiemelünk onnan, akkor halsz meg a régi életednek. Akkor teszed le az életedet Krisztusért. Krisztus is letette az életét, érted, amikor meghalt a kereszten. Te akkor tudod, úgy tudod letenni az életedet, érted, amikor bemerítkezel hitáltal, szabad akaratodból, tudatosan. És akkor Istennek a szövetségese vagy. Utána már csak egy dolog következik, a nász éjszaka. Normális esetben. Egybekeltek, letették az életüket egymáshoz, és utána jöhet a gyönyörűség. Jöhet az élvezet. Jöhet a teljes egyéválás. És a közös élet. A Szent Szellemmel való betöltekezés az, amikor Isten Szelleme eláraszt. És most én nem ilyen, ne botránkozzatok, mert a Biblia erről beszél, hogy aki Isten Szellemével közösül, vagy aki Istennel közösül, az egy szellem ő vele. Istennel lehet közösülni, nem fizikai módon, hanem szellemi módon. Amikor Isten Szelleme betölt és eláraszt, akkor a lelkünkben olyan gyönyörűségek áradnak szét, hogy azt mondjuk, Uram, szeretlek, és nem is akarok semmit az életben, csak téged. És ez a legjobb dolog, amit valaha tapasztaltam, hogy te betöltesz engem. Isten egy ilyen kapcsolatra hívott el. És így teljes a kép. Nos, a kérdés, hogy te hol tartasz. Isten megkérte a kezedet. Milyen csodálatos, nem? A mindenható Isten, a szent, az igaz. A te kezedet megkérte, miközben bűnös voltál, nem törődtél vele, és a pokolra lennél méltó, de mégis megkérte a kezedet. Azt mondta, hogy nem baj, én így is szeretlek, és én majd megtisztítlak téged. És én majd alkalmassá teszlek arra, hogy az enyém legyél. Megkérte a kezedet. Hitre jutottál. Kimondtad neki az igent. Akkor a következő lépés az, hogy merítkezz be. Kösz szövetséget. Jézus Krisztussal. Vedd a Szent Szellem ajándékát, töltekezz be vele, és aztán kövesd őt, mint halálig. Na, ez az életpályaprogram. Ez, amit Isten mond. Nincsen zsákba macska, nincsenek homályos pontok. Ez a tiszta, egyenes útvonal, amit Isten elénk állított. Végére értem. Jézus szavait szeretném ismételni, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.